Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Nagyon fontos nap a Sanokblog podcast életében. Itt vagyunk Petrával az Eurosport stúdiójában, és ez lesz az utolsó adása a Sanokblog podcastnek. Úgy döntöttünk. Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de a múlt heti eredmények azt eredményezték gyakorlatilag, hogy nem tudunk szakmailag már mit mondani, hiszen három olyan játékos nyert most tornát, akikre nem nagyon számítottunk, és ezért úgy gondoltuk Petrával, hogy mi minek vagyunk itt, minek beszélünk itt bármiről, amikor Shelton nyer salakon, Hurkács nyer salakon, Berrettini két év után nyer tornát.
Azt hittem, nem tudom, kirúgtak meg. Mondom, miért hagyjuk abba a salakblokkot?
Mi értelme van annak, hogy itt beszélünk, hogy jártatjuk itt a szánkat, ahogy aztán igen. Ilyenek történnek.
Ahogy igen.
Egészen döbbenet.
Nem? Tehát, hogy mit várhatunk a salak specialistától?
Hazabe is Hubert a salak specialistától. 15 ász, 83%-ban nyerte a pontokat. Vicceltünk, csak nem lesz vége a podcastnek, de hát vége is lehetne, nem? Tehát,
hát amúgy, ha belegondolsz.
Szakmailag ez nem tudunk hozzá.
Ez a hét, amihez így nem tudsz. Tehát, hogy így végignézed a három kis tornának a főtábláját, és azt mondod, hogy na, ki nyeri ezeket a kis salakos versenyeket.
Ez, tehát, hogy
nem Hurkács, Shelton, Berrettini hármasban gondolkozom.
Hurkács, Shelton, Berrettini, már ősz van, és jönnek a fedett pályás versenyek, vagy mi van? Szóval beszélünk ezekről a kisebb tornákról, a 250-es tornákról, Estorilban, Houstonban és Marrakeshben volt 250-es ATP torna, és hát reagálunk egy picit arra, hogy mi történt Novák Djokovic-sel és Goran Ivaniseviccsel, mert hogy ők most szakítottak, úgymond, vagy szétmentek, befejezték a közös munkát, mindenki válaszza ki az ide tetsző frázist a számára. Úgyhogy erről lesz szó a mai adásban. Melyikkel kezdjük, melyik tornával? Igazából szerintem most, hogy egy Hurkácsról elkezdtünk beszélni, akkor kezdjük Estorillal, ahol Hubert Hurkács nyert. Úgyhogy ott volt mondjuk egy Rüd, ott volt ugye Marciról is beszélhetünk egy pár szót, mert az is érdekes volt, hogy őnek is voltak azért fellángolása, hogy Monfils ellen óriásit fordított gyakorlatilag, meccslabdákról, három meccslabdáról is, de aztán valahogy ugye megsérült. És ez már nem az első, nem Marcinál, Marci nagyon sokat sérült, nem?
Igen, nekem mindig ez volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy ő annyira fit, hogy ő nem fog sokat sérülni, de pont ezért sérült
ezt
egyébként.
Ezt akartam mondani, erre akartam rákérdezni pont, hogy az nem lehet, hogy ekkora izomtömeggel, amivel ő rendelkezik, ez megterhelő már a testének?
Nyilván minél több izom, annál több izomszakadás, izomhúzódás, izomsérülés, stb. Annál nagyobb terhelés. Tehát
Aki néz, tudja, hogy én nagyon vigyázok erre, hogy ez ne forduljon elő velem. De Marcival tényleg nem tudjuk, hogy miért sérül.
Most mondtad, ennyit. Hogy izomhúzódásod van a foci miatt.
Ja, hát az, ja, igen, kettőt rúgok a labdába, és izomhúzódás, az azért nem összehasonlítható.
Szóval
térdével volt most valami gond, de hát az is nem tudjuk, hogy most ez mennyi időre dölt ki.
Nem olyan súlyos a sérülés, legalábbis nekem Köves Gábor ezt írta, mert ő, ha jól tudom, beszélt a Marcival ezután, a mérkőzés után. Szerencsére nem annyira súlyos, inkább csak pihentetni kell egy kicsit. Nyilván ez a borításváltásoknál szintén előfordulhat gyakran, hogy amikor kemény pályáról megy valaki salakra, ha nincs meg a megfelelő átmeneti időszak, akkor ebben azért lehetnek problémák is. Hát nyilván, amiről beszéltünk, ezt ki kell jelenteni, hogy Marci az egyik legizmosabb srác az ATP túron, tehát ezen nagyon nincs mit vitatkozni. Nyilván ebben matematikailag benne van valószínűleg a több izomhúzódás, vagy a többféle sérülésnek a lehetősége is. Bízunk benne, hogy ez tényleg csak pihentetést igényel, és aztán utána a salak szezonnak a nagy részében már egészségesen tud játszani. Ugyanakkor viszont azért ezek szép győzelmek voltak, amiket elért, egy negyed döntő, az szerintem teljesen rendben van. Mondhatjuk azt, hogy így nagyon drámai volt, hogy Gael Monfils ellen három mérkőzés labdáról fordított. A történethez az is hozzátartozik, hogyha azt a tenyerest ott a második bréklabdánál beüti, akkor lehetett volna az a set 6-2 is. És akkor lehet, hogy nincs sérülés. Tehát, hogy igen, így jól hangzik, hogy három meccslabdáról verte Monfils, de akkor sokkal egyszerűbb lett volna a döntőszet, hogyha végigviszi a brékelőnyét, esetleg dupla brékelőnybe kerül, mert akkor nem biztos, hogy Monfils visszatáncolt volna már a döntőjátszmában. Miért táncoltad a homokodat?
Hogy a Rüd elleni meccsén sérült meg, vagy Monfils ellen is volt valami?
Monfils, hát szerintem a kettőnek, két mérkőzésnek
összefüggött.
Szerintem igen. Inkább csak azt mondom, hogy lehet, hogyha az a döntőszett 6-2, akkor egy kicsit más a Rüd elleni mérkőzés.
Aha.
Rüttől ettől függetlenül ki lehet kapni. Akár 6-2 a Monfils elleni döntőszett, akár 7-6 vagy 7-5. Tök mindegy, Rüttől ki lehet kapni salakon, ez nem kérdés.
Igen.
De főleg, ha az ember nem teljesen egészséges, elképzelhető, hogy ott egy kicsit túl sok energia ment el a Monfils elleni mérkőzésre.
Az első szedben Rüd egyébként érinthetetlen volt adogatóként. Az első szervája után, azt jól emlékszem, nem is bukott pontot. Tehát összesen bukott, azt hiszem, 2 adogató pontot az első játszmában. És fogadóként nem tudott Marci mit kezdeni igazából, az alapvonal játékban ott fölvette a versenyt a norvéggal, de annyira jól adogatott Rüd, hogy ott nem nagyon volt kérdés, és utána jött valamilyen rossz mozdulat vagy sérülés Marcinál, és onnantól kezdve nem volt kérdés gyakorlatilag. Hát reméljük, hogy akkor tényleg nem olyan súlyos ez a sérülés. Hurkacsról esetleg valami gondolat, hogy most akkor ő Roland Garrost fog nyerni?
Figyelj, ő egyébként játszott már szerintem Roland Garroson még pályafutása első részében, ha jól emlékszem, negyed döntőt is. Tehát hogy ez egyáltalán nem egy ördögtől való gondolat, hiszen ha szerencséje van mondjuk a sorsolással, az időjárással, száraz és gyors a pálya Párizsban, miért ne?
Figyelj, az, hogy valaki jól adogat, az igazából borítás független, mert salakon is tudnak ázt ütni, most megmutatta, 15 ázt ütött Martínez
ellen. Hát meg Sheltont, a houstoni salaknak nem nevezném, sártengerben.
Igen, de hogy és Hurkacs tud szervaröptézni is, tehát hogyha jók az adogatása is salakon is, mondjuk nem telilaposokat üt annyira, hanem picit jobban pörgeti, és hátra küldi az ellenfelet, és fölér a hálóhoz időben, akkor Hurkacs ezen a borításon is veszélyes lehet simán, csak erre eddig nem nagyon láttunk példát.
Egyébként amúgy szerintem errefelé is megy a tenisz, hogy azok a játékosok, akik ott vannak a top 10-ben, top 5-ben, és azt mondjuk, hogy kemény pályán specialisták, azok csalakon is tudnak egy bizonyos szintet hozni, és akkor, hogyha nincs ott egy makulátlan Rafael Nadal, vagy egy önbizalomtól duzzadó Novák Djokovic, akkor tulajdonképpen bárki megnyerheti a Roland Garrost. Tehát most azt nem tartott szerintem teljesen elképzelhetetlennek, ha mondjuk egy Alcaraz Hurkacs negyed döntő van a Garroson, akkor azt valahogy megnyeri Hurkacs. Szerintem ez nem elképzelhetetlen. Adott körülmények között nyilván, de ez nem elképzelhetetlen.
Nem, abszolút
és,
nem.
És ez ugyanígy igaz egy csomó mindenki másra is, aki tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ezek a játékosok salakon nőttek fel. Jó, Shelton nem. De mondjuk Matteo Berrettini salakon nőtt fel. Oké, hogy az ő tenyerese meg adogatása a kemény pályán, vagy akár egy wimbledoni döntőig is elvitte őt, de ő salakon nyerte az első tornáit. Ha most neki kijön a lépés, úgy szervál, stb., akkor ezzel a játékkal a salak specialisták sem mindig tudnak mit kezdeni.
Igen, itt az a kérdés...
Novák Djokovic sem salak specialista volt, aztán nyert egy halomgárost.
Igen, az a kérdés, hogy fog jönni az adogatás, mert azért egy második szervával, egy közepes vagy gyengébb második szervával, ott ha játékba hozza viszont a labdát az ellenfél, akkor az ilyen nagy szerva gépek, mondjuk Berrettini Fonákját ugye nagyon sokat szokták támadni és kritizálni, és azért az egy hosszú labdamenetben, egy hosszú mérkőzésen az tényleg, ha nem Madridban vagyunk magaslaton, ahol jobban sülhetnek a szervák, azért az gond lehet neki. Hurkacsnál azért talán stabilabb a Fonák, azt lehet mondani, és Shelton is, hát tényleg, ha 2-20 beütsz egy szervát, a salakon is ülni fog.
Ebből a hármasból szerintem egyébként egyértelműen Hurkacsnak lehetnek a legjobb esélyei a salakon, az általad elmondottak alapján, tehát hogy ő mind a két oldalról stabil. Nem szoktunk sokat beszélni Hurkacs lábmunkájáról, de tud ő védekezni, tehát hogy az is egy segítség lehet ezen a borításon. Nyilván Berrettinén ott van a Fonák oldalnak a gyengesége, amit ki lehet hosszú távon használni salakon. Minden az adogatástól függ egyébként, hogy te is mondod, tehát ha jól szervál, akkor elvisz 3 tiebreakig egy Grand Slam meccset, és megnyeri, tehát ezzel nincsen gond, vagy ez nem biztos, hogy gond van ezzel. Sheltonnál meg ugye elsősorban talán azon van a hangsúly, hogy ő aztán nagyon kevés időt töltött tényleg salakon. Tehát hogy látszik is rajta egy picit, hogy ő nem is nagyon tudja még, hogy kell mozogni ezen a borításon, de hát van még ideje, és akkor aztán pláne van ideje, ha 2-20-as első szervákat üt.
Igen, úgyhogy Hurkacstól várjuk talán a legtöbbet, így a 3 torna győztessel kapcsolatban, de Berrettiniről beszéljünk. Végre beszélhetünk Berrettiniről, Petra. Nem csak Dimitrovról.
Ez tök jó ez a 2 hét, nem? Ez a Salakblog podcast.
Nagyon jó. Dimitrov, Berrettini.
Elvártam.
Ki lesz a következő?
Mármint mi? Milyen következő?
Hát a ügyes teniszező, akiről beszélünk. Nem, most tényleg, most Dimitrov tényleg nagyon jól játszott.
Azt akartam, hogy Hurkács milyen aranyos volt, megnyerte a nem is tudom mit, megnyerte az Estrolli torna döntő után, kirakott Instagramra egy képet, hogy eddig tök jó ez a salakszezon. Nem számított el.
Amúgy annyira jó fejek, szóval ha van közösségi oldalatok, kövessétek őket, mert nagyon jó tartalmakat osztanak meg, meg nagyon átjön az, hogy ők milyen jó emberek is, vagy milyen jó fejek tudnak lenni, és mennyire keveset látunk belőlük a tévében most ugye különösen is, de amúgy is viszonylag kevés ilyen megnyilvánulásuk van, csak a döntők után szoktuk. A Rubjovot is mindig dicsérjük, meg beszélünk róla, hogy ő is nagyon jó arc. De Hurkács is egy óriási forma. Rüdnek megköszönte a támogatást, egyszer beütöttek egymással, azt hiszem, vagy gyakoroltak, edzettek, és akkor kiírta, hogy köszi a tippeket, elég jól sikerültek.
Meg utána megköszönte neki.
Vacsorával, azt hiszem,
megköszönte neki, hogy ő kivéreztette egy kicsit Pedro Martinezt. Az ott egy háromszettes mérkőzés volt, ami szintén lehetett volna a döntőszett 6-1, de aztán addig küzdött Rüd, még vissza nem jött valahogy, és akkor ezért is jött egy vacsorával, és akkor majd mennek is vacsorázni, és simán el tudom képzelni, hogy elmennek vacsizni, és ez tök jó szerintem. De Matteo Berrettini.
Na, ha már elmennek vacsizni, akkor Berrettiniről beszélj egy picit.
Nem hívott el vacsorázni, pedig megjósoltam, hogy top 10-be fog kerülni az év végére.
Queensben nyert legutóbb 2 éve. 2022 Queens Club. Aha, akkor volt legutóbbi tornagyőzelme.
Emlékszel rá, és utána elment Wimbledonba, és azt mondtuk, hogy akkor megint döntőt játszik Wimbledonban, és kiderült, hogy covidos szegény, és vissza kellett lépni, és elbukta az összes döntős pontját. És onnantól
tényleg lefele volt.
Berrettini nem, tehát hogy mondjam, nem húzott jó kártyákat akkor, amikor osztogatták ezt az egészség dolgot. Ami szintén furcsa, mert ő sem egy
mindenki fogja.
Ő sem egy összeesett alkat, leszámítva a vádliát.
Stabil. Stabil a pacek.
Az olasz csődör stabil. Tehát, hogy és mégis, tehát, hogy egyszerűen szegény sérülésről sérülésre megy, és nem tud ő sem lejátszani 2-3-4 hónapot egymás után sérülés nélkül, és így azért nagyon nehéz benn maradni a top 10-ben, ezzel a játékkal, ami ugye Grand Slam döntőig is elvitte őt, de nagyon jó látni azt, hogy annyi szenvedés után visszatért, és megnyerte ezt a marrakesi tornát, ami egyébként nem volt abból a szempontból nem volt egy könnyű torna, hogy tele volt ilyen kis salak specialistával, akinek van 57 millió meccses alakon, és ott Berrettini éppen nincs teljesen jó formában, vagy meccsrutin hiányzik, vagy az egészségével még nincs minden rendben, vagy esetleg egy hosszabb meccs sokat kivesz belőle erőnlétileg, akkor azért bárki legyűrhette volna, de végigvitte ezt az egészet, és hát látszott rajta, hogy örült egy 250-es tornagyőzelemnek.
És azért...
Hogy ez mit jelent számára.
És pont ez az szerintem, amiről érdemes most picit komolyabbra fordítva a szót foglalkozni Berrettinivel kapcsolatban.
Abszolút. Azért ez a vád nem érhet, hogy nem.
Szóval nekem Dominic Thiem jutott eszembe, és minden ilyen sztori után szegény Dominic Thiem jut eszembe, aki hogy most annyira kíváncsi leszek, hogy ez a győzelem, ami azért viszonylag hamar jött Berrettinek a visszatérés, ez idén jött vissza gyakorlatilag úgy komolyabban, a kihagyás meg a sérülések után, és ez viszonylag hamar jött, ez a pozitív győzelmi út, vagy vissza tudott lépni a győzelmi útra, és az érzés, a győzelem érzete az visszakerült hozzá a közelébe, és ez ugye Thiemnek nagyon sokáig hiányzott, és ez már összenyomta gyakorlatilag Thiemet, hogy annyi csalódás volt, és annyira nem ment neki a játék, hogy ez teljesen elbizonytalanította. És most itt van Berrettini a másik oldalon, aki szintén visszajött sérülésből, és viszonylag hamar tudott nyerni tornát. És ez, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e egy ilyen nagyon jól elhatárolható út a két játékosnál, hogy mennyit számít az, hogy hamar tudott nyerni tornát, és akkor ő esetleg tényleg vissza tud-e jönni úgy, ahogy Thiemről gondoltuk, hogy vissza tud-e jönni, csak ő nem tudott.
Ez egy nagyon jó kérdés, és ugye az is nagyon jó kérdés, hogy Berrettini további egészsége hogyan szolgál, mert én azt nem látom, hogy most akkor végigjátsza hibátlanul, vagy már egészségesen végigjátsza a szezont, legalábbis remélem nem, de eddig nem volt rá példa, hogy ne lett volna valamiféle sérülés itt-ottam ott. Viszont szerintem meg kell különböztetni a sérülésnek főleg a helyét, és itt jön az, hogy ha eszedbe jut az elmúlt egy-másfél évtizedből egy Dominic Thiemhez hasonlóan elég szerencsétlenül járt sportoló, de teniszező, Del Potro. És mi a közös? Csukló.
Csukló. Hát ez nagyon,
Nyilván Del Potronak volt más problémája is, ez nem kérdés, tehát neki nem a csuklójával kezdődött minden, hanem a térdével, de a csukló volt az, ami végül elválasztotta ezt a kérdést, hogy van-e visszaút, vagy nincs. És ettől félek, hogy Teamnél esetleg ez inkább egy nem a válasz, és egyre inkább ő is ezt hát próbálja ezt belátni, és ő is azt mondja, hogy hiába gyógyult meg a csuklója, egyszerűen nincs meg ugyanaz az ütőerő az ütéseiben, mint korábban, és úgy meg nem lehet. Az, hogy fájt a térded, meggyógyult a térded, ugyanúgy tudsz futni, mint régen, vagy elszakadtak a bokaszalagjaid, mint Zverevnél, de aztán meggyógyul, és ugyanúgy tudsz futni, mint régen.
Hát vagy az... egy kicsit rosszabbul is, de, akkor
de nem
is
ugyan. Az egy más szitú, mint az, amikor elveszted a játékodnak egy részét tulajdonképpen ezzel hát a csuklósérüléssel.
Ez egy ütősport, tehát hogy ütni kell igen, a labdát, igen, nem igen, rúgni. Igen. Tehát,
itt
hogy...
a lába másodlagos, bizonyos ja. értelemben igen. is. Ez ezért nem jó hír ez Teamnek, viszont talán ebben lehet bízni, hogy Berrettinek ez a viszonylag, igen, ahogy te is mondtad, gyors visszatér, nem volt gyors, de
gyorsabb talán,
gyorsabb visszatérés, vagy gyorsabb új jó érzés. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki visszatér, hanem visszatér, és tornát is tud nyerni. Oké, hogy kicsit, de tornát tud nyerni. Ez szerintem rettentő
fontos. A feeling nagyon
fontos,
mentálisan
a fejnek. És majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül akkor.
Houston gond van. Illetve nincs gond, csak nem értjük, hogy megint hogy sikerült egy szervagépnek salakon tornát nyerni. Ugye tavaly TFO nyert, és most megint bejutott a döntőbe, de most Ben Shelton megverte.
Így van, és ez nagyon érdekes, mert ugye Ben Sheltonnak a pályafutásáról nagyon más szemszögből kell beszélni, mint bárki másnak a pályafutásáról, hiszen ő gyakorlatilag véletlenül került ide, véletlenül lett kemény pályán, nagyon hamar meghatározó Grand Slam tényező, a Grand Slam negyed döntőjével Ausztráliában élet első külföldi útján, és aztán tavaly a US Open döntővel, de azon kívül nem csinált semmit kis túlzással a US Open elődöntőig. Tegyük hozzá, hogy ősszel, aztán végre bejutott egy 500-as torna döntőjébe, Tokióba meg is nyerte. De az, hogy ő salakon, nem azt mondom, hogy tornát nyerjen, hanem salakon két meccset nyerjen egymás után, az eddig elképzelhetetlen volt. És most itt Houstonban, ami tényleg egy
speciális helyszín.
Kakukktojás mindenféle szempontból a salak szezonban, de pont ezért egy lehetőség az ilyesmi játékosoknak, mint Francis Tiafoe, aki szintén nem salak specialista, vagy éppen, tehát itt még John Isner is nyert. Ott rendeztek 2 éve, vagy 3 éve Isner Opelka döntőt. Én közvetítettem, szerinted?
Hát az egy ritmustalan mérkőzés bizony, lehetett.
Ez így van, az volt.
De hogy igen, azért most nagyon sok torna volt, ez a 3 torna azért ez tényleg ez egy telített versenynaptár, és nem volt ott mindenki, aki úgymond tényező salakon, tehát nyilván ezek is bele vagy közre játszanak, meg árnyalják a képet, hogy Shelton tornát nyert salakon. Lehet, hogy Barcelonában nem ő lesz a top favorit mondjuk, vagy Madridban. Madridban mondjuk egyébként ilyen szervajátékkal azért eljuthat negyed döntőig szerintem kb. Ha jól adogat. Meg egyre több meccse lesz salakon a lábában, és azért ő is nagyon gyorsan tanul. Tehát Alcaraznál mondjuk ezt el legtöbbször talán, de Shelton is szívja magába a tapasztalatot, és be tudja
nagyon
építeni.
Nagyon gyorsan tanul, ez egy nagyon kulcs mondat szerintem, amit mondasz. Tehát, hogy tényleg, ha belegondolsz, mindenki azt mondta, jó, egyszer összejött neki az elődöntő, azóta 2 döntőt játszott, mind a 2-t megnyerte, 2 olyan helyszínen, ahol nem számítottál rá. Mert azért a tokiói 500-as azért egy elég kemény mezőny volt, és alakon meg megint nem számított erre, és tényleg iszonyat sokat tanul, és azt se felejtsük el, hogy neki a US Openig nem kell sok pontot védeni, mert alig nyert 2 mérkőzést egymás után tavaly ilyenkor. Ebben benne volt az is, hogy ő azért félig meddig online végezte az egyetemet, vagy a főiskolát, tehát hogy nem, azért nem 100%-osan koncentrált a teniszre, de itt neki most a következő hetekben, hónapokban megvan a lehetősége arra, és lehet, hogy nem, hát hogy hülyeség, amit mondok, vagy túl nagy dolog, amit mondok, de értitek, hogy értem, hogy megkopogtassa a top 10-et. Ha nyer annyi pontot, ha nyer úgy, vagy játszik úgy, vagy kijön úgy a lépés is. Ha már olyan világrangistás helyezésed van, akkor már salakos tornákon is jönnek a jobb sorsolások, és el lehet jutni negyed döntőig, elődöntőig. És ott megint ott tartunk, hogy ha ott vagy, és van egy jó szervád, és a körülmények is az ellenfél esetleg ebben partner, akkor itt lehet nagy dolgokat elérni salakon egy olyan játékostól is, aki szerintem még nem tud rendesen salakon mozogni.
Aki esetleg legyintene Petrának az ilyen fajta fantáziájára, vagy fantáziálására, az gondoljon vissza tavaly Rómára. Ahol Daniel Medvegyev meg tudta nyerni a salakos ezres tornát. Na hát arra tényleg nem számított senki. És az, hogy most Sheltonékról beszélni kell ilyen szempontból, hogy milyen esélyeik vannak, azt ők érték el azzal, hogy tornát nyertek. nem látunk rá nagy esélyt, hogy ők mondjuk tényleg komoly esélyesek lehetnek, de hát hogyha Medvegyev tudott nyerni salakon tornát, ezres tornát, akkor, és ott is a körülmények voltak, amik neki nagyon segítettek, akkor Sheltonéknál is összejöhet, hogy messzire menjenek egy tornán, hogyha a körülmények is őket segítik, meg a játékuk is összeáll, nyilván ez sok tényezős.
Nyilván sokat nem kell messze menő következtetéseket az első salakos hétről, erről a 250-es hétről nem kell. Általában nem szoktunk a Roland Garros után visszagondolni arra, hogy emlékszel az Estoril-i torna győzelemre? Na az, bár a Rudnál volt egy ilyen, Rud egyébként Estorilban nyert, és utána eljutott a Garroson a döntőig, tehát hogy de Rudról tudjuk, hogy ő azért tényleg salak specialistának indult.
A 250-es specialista.
De pont ezért szerintem barom érdekes lesz ez a salak szezon, mert nincs egy Rafael Nadal, akár játszik, akár nem, őt most már nem nevezhetjük top favoritnak sehol. Novák Djokovicot sem biztos, és onnantól kezdve az egész tök nyílt.
Hát, igen.
Mert ki van még mondjuk versenyben, aki nyert Roland Garrost, és nem Djokovicnak vagy Nadalnak hívják?
Wawrinka.
Wawrinkát most nem sorolom a top 10 Roland Garros esélyesek közé.
Hát ugye Alcaraz, akitől nagyon sokat várnak a játékos társak is, egyébként az ATP-nek vannak ilyen videói, meg interjúja játékosokkal, ahol ők is jósolgatnak. Egyébként ott Eubanks még mindig Nadalt mondja a Garrosra, azt mondta, hogy ő mellett kitart. De egyébként...
Korrekt amúgy, ja. De nem reális.
De nyilván nem reális, nyilván. De hogy Alcaraztól sokan várják, hogy mondjuk meg tudja csinálni a Barcelona-Madrid duplát, vagy a Madrid-Róma duplát esetleg. Tehát a legtöbben őt
Én
mondták.
Én erre egyébként több esélyt látok, mint hogy megnyeri a Garrost. Mármint a Garrostra is látok esélyt, csak pont ez a probléma szerintem Alcaraztal, hogy ő majd valószínűleg top favoritként érkezik, főleg egy Madrid-Róma dupla után a Garrostra, és az azért nagyon nehéz. Tavaly is inkább Wimbledon nyerte meg, ahol nem számított rá senki, főleg a Garros után, és kevésbé Garrost vagy a US Open-t. Ez azért egy érdekes kérdés lesz, de ettől még mindig nagyon messze vagyunk, de szerintem tök érdekes lesz a salakszezon azzal, hogy sokkal kiegyenlítettebb lesz a salakpályás Grand Slam tornának az esélylistája, mint bármikor korábban szerintem.
Beszéljünk egy picit Djokovicról. Ha már esélyek meg esélyesek, Djokovic azért még esélyes valószínűleg, de nem top favorit, azt lehet mondani. Nem, kerékpárba szoktak ilyet, nem, hogy négy csillagos. Hogy Djokovic azért most ugye edzőt váltott gyakorlatilag, azt lehet már mondani, ez már hivatalos, ezt bejelentették, megbeszélték Ivaniseviccsel, és ez annyi kérdést felvet, nem? Tehát, hogy ennyi idősen, akkor most hova nyúl Djokovic? Ugye Zimonyics lett az ideiglenes, vagy a mostani kinevezett edzője, nem tudjuk, hogy meddig tart, most egy pár hétig együtt dolgoznak szerintem, aztán utána lehet, hogy folytatják, de most ez ugye Monte Carlo-ban már él ez a munkakapcsolat, meg hát előtte ők nagyon régóta ismerik egymást, több mint 20 éves kapcsolatban vannak gyakorlatilag, és Djokovic azt mondta róla, hogy egy barát, idősebb testvér, egy olyan ember, aki mindig ott volt és próbált segíteni neki. Világ első volt párosban, aki ugye nem ismerné Zimonyicsot, Grand Slameket is nyert csomót. Úgyhogy egy olyan játékosról van szó, vagy edzőről, edzőjátékosról, aki ott volt az ATP túron, tudja milyen, és mit tud adni Djokovicnak, amit mondjuk Ivaniseviccs nem tudott megadni. De ez megint elindít bennem egy csomó kérdést, de most már mondja te is, hogy mit vársz Zimonyistól.
Szerintem ez a döntés, ez nem technikai vagy szakmai döntés volt abból a szempontból, hogy mit tud adni Djokovicsnak, biztonságot tud adni Djokovicsnak. Uh-huh. Szerintem biztonságot, bölcs gondolatokat, bajtársiasság, testvériesség, ahogy te is mondtad, ők Davis Kupa csapattársak voltak éveken keresztül, jó barátok. Szerintem Djokovicsnak ebben, életének ebben, vagy pályafutásának ebben a szakaszában új embert behozni a csapatban nem biztos, hogy jó ötlet, mert szétbontja azt a rendszert, amivel Djokovic megnyerte minden idők legtöbb Grand Slam tornáját egyéniben, férfiben.
Ez jó gondolat szerintem ez abban a
bizalom és nyugalom. Itt most behozni valakit, aki mondjuk tanít neki ezt vagy azt, vagy
nagyon egy már
új utat mutat, nem tudom, hogy lehet-e. Nyilván ott volt Federernek késő időszakában Jubicsics, ők változtattak a játékon, de ott is szerintem abból indult ki, hogy ők annyira közel voltak egymáshoz emberileg, hogy inkább talán ez volt az elsődleges döntés Federernél, amikor Jubicsicset választotta, és nem az, hogy hú, na majd hát a tanít nekem egy felszállóákban megüthető fonákot, hanem tudta, hogy ő egy nagy stratéga, és valamit ki fognak majd találni. Zimonjicsnál valószínűleg hasonló a helyzet, hogy annyi mindent tud a teniszről, hogy egy-két apróságot lehet, hogy úgy tud mondani újdonságot Djokovicsnak, de nagy elemeiben szerintem Djokovic játékát nem nagyon lehet szétszedni. Megváltoztatni. Szétszedni életveszélyes, tehát azt azért nem szabad. Adaptálódni kell a fiatalokhoz, talán adaptálódni kell a megváltozott körülményekhez, ahhoz, hogy 37 évesen egy ilyen viszonylag szétszabdalt naptárt játszani, már nem lehet úgy, mint 5 évvel ezelőtt. Hogy oda megyek, azt megnyerem, kész. Ilyen már nincsen, mert itt vannak a fiatalok, és leütnek a pályára, jönnek a gyors vonatok, a Lukán Árdik, stb. Ebben kell egy kicsit megváltoztatni a dolgokat, és lehet, hogy ebben Zimonjics, ha más nem, akkor lelkitárs tud lenni.
Igen, ez is mozgott bennem, ez a gondolat, hogy Djokovicsot mennyire lehet még edzeni, úgymond. Tehát, hogy nem, már újat neki nem nagyon tudsz mondani, bár most elmondta Monte Carlo-ban az Eurosportnak, hogy a hálónál való helyezkedésben már mondott neki egy-két újdonságot, meg más dolgot Zimonjics. És egyébként lehet, hogy ez az út, mert ugye Djokovicsról mindig azt mondtuk, hogy az alapvonalról verhetetlen, és mint egy fal adja vissza a labdákat, és lehet, hogy valahogy a hálójátékot kell beleépítenie jobban a játékába, azáltal, hogy most már a fiatalok megverik az alapvonalról.
Igen, és a fiatalok az alapvonalról, amellett, hogy megverik az alapvonalról, nem jönnek zavarba a hálónál sem. Djokovic sem félértés, ne essék. Tehát, hogy ő azért szervaröptével nyert US Open tavaly, ha emlékszel rá, Daniel Medvegyev ellen, meg előtte párizsi ezres. Tehát ő tud játszani a hálónál, gondolom, nem erre gondoltál, hanem arra, hogy egy páros világelső apró pici dolgokat még tud mondani helyezkedésben, hát ami esetleg élesebb. Finom hangolás. Tehát szerintem itt finom hangolásról lehet csak szó. Belenyúlni a rendszerbe egy ilyen kaliberű játékosnál ebben a korban szerintem nem lehet, nem érdemes, és fölboríthat mindent. Tehát, hogy nekik biztos, hogy van egy működő rendszerük, abba csak max bevonni lehet valakit, de átalakítani. Én nem tudom, hogy érdemes-e szabad. Tehát Nadalnál sem tudom elképzelni, hogy most itt bárki más javulást eredményezhetne. Vagy, tehát most nem is kell feltétlenül a nagyokhoz nyúlni, hanem olyan emberekhez, akik már tényleg régóta ott vannak, és van egy rendszer szintű működése az egésznek, az ő munkájuknak, az Djokovicsnál szerintem abszolút tetten érhető, és a legmagasabb szinten van már évek óta, és ebben nem nagyon lehet szerintem kívülállóként belenyúlni.
Igen,
és Zimonjics nem kívülálló szerintem. Inkább talán erre akartam kiukadni.
Az az érdekes Djokovicsnál, ugye, hogy neki tényleg egy ilyen lelkitárs kell, egy ilyen támasz kell, aki...
Szerintem Ivanisevics is sokszor már az volt.
Igen, abszolút, csak ebbe ugye el lehet fáradni. Pontosan. Nyilván nem csak a... Tehát ezt elmondta Ivanisevics is, egyébként fönn van az eurosport.hu-n egy cikk ezzel kapcsolatban, hogy mit mondott a volt edzője Djokovicsnak, Ivanisevics, keressetek rá, hogy ott elmondja, hogy nem a stílusa volt Djokovicsnak, amit nem tudtak elviselni, hanem egyszerűen elfáradt az egész kapcsolat, és ezért engem sokkal jobban érdekel ebben a sztoriban Ivanisevics oldala, mert Ivanisevicsről nem nagyon tudtuk meg szerintem eddig, hogy ő milyen edző. Mert ugye Djokovics mellé nem egy ilyen kimondott edző kell, hanem egy ilyen támasz, egy társ. És nyilván pont ez, hogy nem kell megtanítani teniszezni, és Ivanisevics is elmondta, hogy ő nagyon szívesen lenne még fiatal játékos mellett edző. És ott szerintem sokkal jobban kiderülne, hogy Ivanisevics milyen edző is valójában, és hogy te kinél tudod mondjuk elképzelni, hogy oda vetődik Ivanisevics.
Ez egy nagyon érdekes gondolat, és szerintem nagyon jó téma, és nagyon jó vita téma, úgyhogy szerintem ezt nem csak kettőnknek kéne megbeszélni, hanem úgy igazából kíváncsiak lennénk mindenki véleményére ezzel
írjátok
kapcsolatban.
Írjátok meg nekünk.
Hogy ami nekem feltűnt a Djokovics-féle posztban, amikor ő elmondta, hogy Ivanisevics-sel szakítanak, akkor ő azt mondta, hogy azért érkezett elsősorban Ivanisevics a csapatba, még Marian Vajda mellé, hogy az adogatással kezdjenek valamit. Kézenfekvő, nem? Hát Wimbledoni bajnok, a nagy adogatás ott volt Ivanisevicsnek, nem volt rossz a Djokovics-féle adogatás, ugyanúgy, mint ahogy Federernél sem volt rossz a fonák, vagy nem tudom, tehát, hogy nem erről volt szó, hanem, hogy valamit még finom hangolni, csiszolni rajta, tökéletesíteni, és ezt Ivanisevics megcsinálta, és onnantól kezdve szerintem neki nagyon nem kellett belenyúlnia magába a játékba, talán a játék felfogásba, mondjuk elhitetni Djokovicsal, hogy figyelj, tudsz te szervaröptével is nyerni US Open-t egy Medvegyev ellen, aki 6 méterrel áll a vonal mögött. És ez egy Nyilván ez Djokovic tudja magától is, de ezt, ha valaki elmondja neki, beletáplálja az agyába, akkor ez tök jó. Szerintem Ivanisevic ezt a szerepet játszotta az elmúlt években, nem feltétlenül technikailag. Tehát, ha ebből indulunk ki, akkor nyilván egy olyan játékost kellene keresni, akinek van mit javítani a szerváján. De én nem olyan játékos jutott először eszembe, akinek a szerváját kéne feljavítani, hanem nekem Ben Shelton jutott eszembe, akinek már megvan a szervája, sőt, nagyobb szervája van, mint Ivanisevicnek volt valaha, vagy bárkinek volt valaha. De érdekes, hogy Ben Sheltonnak egy csomó minden mást kell megtanítani, amire nem biztos, hogy Ivanisevic a legjobb feladat, vagy legjobb ember, de mégis az a fajta mérhetetlen tapasztalat, ami Djokovic mellett megszerzett, az a komplexitás, ami Djokovicból valószínűleg visszaáradt Ivanisevicre is, az szerintem egy olyan tapasztalat, ami egy ilyen fiatal, tényleg csiszolatlan gyémántnál, mert ha megnézed, hogy mondjuk a top 20-ban kinek van talán a leginkább olyan játéka, amiből a legtöbbet lehet még kiaknázni, az szerintem Shelton.
Ja, de valószínűleg igazad van.
De ez egy kicsit faramúci gondolat, tehát hogy szerintem neked nem jó a választás.
Nem, én azon gondolkoztam, hogy ugye viszonylag keveset hallottunk a tavalyi Next Gen világbajnokról, Hamad Medvedjevicről, akiről úgy beszéltek, hogy ő lehet a következő Djokovic. És ott viszont tényleg ott van egy olyan fonák, ami már most elithez tartozó, és azon lehet dolgozni még, tehát azon a játékon bőven lehet dolgozni, és ott föl lehet építeni tényleg egy új Djokovicot gyakorlatilag, ha most így hívjuk, nyilván más a két játékos, de óriási példaképe Djokovic neki, és ugye szerb ő is, tehát hogyha egy ilyen kihívást keres Ivanisevic, akkor én Medvedjevicnál akár el tudnám képzelni, viszont az ugye nagyon hasonló út lehet a habitusból, nemzetiségből, stb.-ből kiindulva, úgyhogy ilyen szempontból meg lehet, hogy valaki teljesen mást választ, akár Sheltont, vagy akár egy másik játékost. Úgyhogy ja, írjátok meg, hogy ti kinél látnátok esetleg Ivanisevicet, mert ez tök érdekes, meg izgalmas téma szerintem.
Most itt csendben eljátszottam a gondolata, és ez nyilván csak egy gondolattal való eljátszás, hiszen ennek nincs reális esélye, mert tudjuk, hogy Carlos Alcaraz és Juan Carlos Ferrero össze van nőve, nem véletlenül. De azért látjuk azt, hogy Alcaraznál is lehet, hogy eljön majd az a pont, amikor esetleg valamiféle újdonság kellene neki. Márkeresz?
Cicipász? Cicipásznál beszéltük állandóan, hogy neki kell valami új benyomás, vagy új...
Na jó, de akkor Ivanisevic helyében én azt mondanám, hogy jó, akkor én leszek a főedző, és akkor Apostolos menjen kicsit nyaralni.
Na de ez az, hogy Ivanisevic ugye azt is mondta, hogy belefáradt az utazásba, és egy picit talán, vagy nem tudom, hogy Ivanisevic mennyire akar még utazgatni így folyamatosan, mert azt azért ne felejtsük el, hogy az edzők is mennek, a legtöbb edző is megy, tehát utazó edzőjük van ezeknek a top játékosoknak, és azért folyamatosan ők is távol a családtól, az otthontól, minden, tehát azért ez tényleg ez egy megterhelő szakma, tehát nem az, hogy ott ülsz, és akkor okay, come on, let's go, tehát igen, valakinek ez kell, de akkor neked ott kell ülni fizikailag, és ezt mondani kell neki, tehát igen. Az, hogy ott kell lenni, az megterhelő, mert folyamatosan utazol vele te is.
És azért, igen, Ivanisevic azért nem olyan nagyon idős ember, tehát hogy ő még úgymond családapa, tehát hogy a fia is, ha jól tudom, teniszezik? Most tudom, hogy kosarat. De nem, teniszezik is, vele is szeretne foglalkozni, tehát ilyen dolgokat is azért figyelembe kell venni. Egyébként Darren Cahillnek volt egy ilyen időszaka, amikor Simona Halep edzője volt még, és ők tartottak azt hiszem egy kis szünetet. Most ez nagyon ilyen, így jött ez a gondolat vissza, ennek utána kéne nézni, hogy elnézést, ha véletlenül nem mondom pontosan, de hogy Darren Cahillnek is volt egy ilyen időszaka, amikor azt mondta, hogy jó, én most egy picit szeretnék otthon lenni a családommal, mert nekik is szükségük van rám, és neki is nyilván szüksége van arra, hogy ne bőröndből éljen, és egy Simona Halepnek kamolozzon évi 8 hónapban. Tehát ez nyilván erre szükség van frissítésként, és lehet, hogy Cahillnek amúgy tök jót tett ez az egész történet, mert utána egy sokkal frissebb emberként tudott olyan projektekbe beleszállni, mint Jannik Sinner. Érdekes kérdés.
Igen. Úgyhogy Ivanisevicsel nem tudjuk, mi lesz, Djokovicsal sem. Az, hogy most Zimonyics mit tud neki adni lelkileg, meg támogatólag, az egy tök érdekes kérdés lesz itt a salak szezonban. Ami már ugye elkezdődött ezzel a három salak specialista győzelemmel, Berrettini, Hurkacz és Shelton.
De... Sőt, hát technikailag ugye, amikor felveszik a podcastet, tér vissza Novák Gyokovicsos alakra, úgyhogy
ja, Monte Carlo.
Aznap, úgyhogy...
Már Monte Carlo zajlik, amikor felveszük a podcastet, úgyhogy legközelebb már Monte Carlozunk. Uh-huh. Úgyhogy hozom a rulettasztalt majd, és beszélgetünk Petrával, hogy mi van Monte Carlóban.
Alizé Lim van Monte Carlóban.
Alizé Lim készít interjúkat, igen. Mi meg itt ülünk a stúdióban, 30 fok van, na mindegy. Hát kinek mi jutott? Ez van. Sajnos. De hát így legalább tudtok hallgatni minket, ugye? Nekünk se rossz az élet, nem? Na ugye. Na, úgyhogy annyira nem rossz, hogy jövünk legközelebb is Petrával, méghozzá megpróbálunk egy héten belül jönni. Monte Carlóval fogunk foglalkozni, de amíg nem jövünk, addig hallgassátok az Eurosport többi podcastjét. Fent vagyunk a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is. Olvassátok az eurosport.hu-n a teniszes aloldalunkat. Ingyenes videók, meccsösszefoglalók, cikkek, foglalkozunk továbbra is a tenisszel, úgyhogy tartsatok velünk, meg hát hamarosan jön a Garrosz, úgyhogy majd hangolódunk együtt a Garroszra is, és iratkozzatok fel, hogyha kérdezni akartok tőlünk, akkor a Salakblog Facebook oldalán írjatok nekünk, és Petrával megpróbálunk válaszolni, amikor időnk engedi. Mit kell még elmondanom?
Mindent elmondtam.
Ha mindent elmondtam, akkor nincs más, mint hogy elköszönjünk, úgyhogy várom titeket legközelebb, és addig is sziasztok!